Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Franciaországba utazott, ahol részt vesz a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén, beszédet is mond majd Montagu-ban. Marine Le Pen és Jordan Bardella a francia nemzeti tömörülés vezetőinek meghívására utazott el a miniszterelnök. A kormányfő a Facebookon azt írta, szimbolikus a helyszínválasztás, ami ebben a városban történt, az kicsiben mutatja meg, hogy mi lett azzal az Európával, amelyet ismertünk, amelyre felnéztünk és amelyhez mindig tartozni akartunk, fogalmazott. Szerinte Montargi pár évtizede még virágzó város volt, ahonnan elvándoroltak a munkáik, a helyükre pedig megérkeztek a migránsok, a bűnözés és a drogok, kifosztották és felégették az üzleteket, a hivatalokat és elpusztítottak mindent, ami az útjukba került. Gideon Szár barátommal, Izrael külügyminiszterével telefonon tekintettük át a közel-keleti aktualitásokat, megerősítettem Magyarország határozott kiállását a térség stabilitása mellett, valamint elkötelezettségünket az Izraellel fenntartott stratégiai szövetségünk erősítése iránt, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, aggodalommal tölt el minket az Európa nyugati felében felbukkanó modern antiszemitizmus, valamint egyes nyugat-európai politikusok egyre erőteljesebb Izrael ellenes retorikája. Ismételten biztosítottam kollégámat arról, hogy hazánk elutasít minden olyan kezdeményezést, melyek az európai-izraeli kapcsolatok gyengítésére irányulnak, ezért nem támogatjuk az EU-Izrael társulási megállapodás felülvizsgálatát sem, írta a tárcavezető. Az egész magyar nemzet szolidaritását szeretném kifejezni itt Parajdon, az itt élők mindenben számíthatnak ránk, hangsúlyozta Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sóbánya bejáratánál. Az államfő kiemelte, amikor egy közösség egyik napról a másikra elveszíti a jövőbe vetett reményét, akkor ott nagyon nagy a baj, ami pedig ott történt, az az embereket közvetlenül érinti, attól félnek, nem lesz ivóvízük, elveszítik a lakásukat, a munkahelyüket, elveszítik az összes reményt, amit az ottani életbe vetettek, hangsúlyozta. Bocsánatot kért a szombati vonatkésésekért Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár. A videót Lázár János építési és közlekedési miniszter osztotta meg. Nagy Bálint arról beszélt, az elmúlt 30 év legpehesebb napja volt a szombat, hiszen a jó idő hatására és a hosszú hétvége okán nagyon sokan indultak el a Balatonhoz. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pedig azt mondta, két sorompó hiba miatt voltak órásnál is nagyobb késések. 100 megawattóra tárolói kapacitás létesült eddig a Napenergia Plus programban, a több mint 21 ezer támogatott háztartás fele már elkészült a modern napelemes rendszerekkel, között az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A nyertes családok nem csak megtermelni tudják, hanem későbbi felhasználásra félre is tehetik a zöld energiát, így még kevesebb áramot kell a hálózatból vételezniük, hatékonyan csökkentve a számláikat. Befejezéséhez közeledik az Oroszország által közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták telepítésére egyoldalúan meghirdetett moratórium, ha a nyugat nem értékelte Moszkva visszafogottságát, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes a TASZ hírügynökségnek. Szergej Japkov hangsúlyozta, szavai szerint Oroszország kénytelen reagálni az új és nagyon érzékeny rakétaveszély megjelenésére és válaszlépéseket helyezett kilátásba. Az újonnan megválasztott lengyel elnök kijelentette, hogy pillanatnyilag ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, közölte a Mandinernek adott interjújában. Karol Navracsky szerint ugyan Lengyelországnak támogatnia kellene Ukrajnát az Oroszországgal való konfliktusban, de Kijevnek meg kellene értenie, hogy más országoknak is megvannak a saját érdekei. Végül az időjárásról. Átrobog felettünk a hideg front, amelynek nyomában aztán majd fokozatosan kisüt a nap, de kezdetben még előfordulhat kisebb eső, zápor, időnként pedig megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Kassák Lajos, a galamb ünnepe. Fölébredt a gyermek, és mosolyog, mint aki még nem érkezett meg hozzánk egészen. szemei nyitva, de más vidék tükröződik bennük, és a nagy csönd vize mossa lábait. Fölkiált örömében, s a hangját messzi idegen tájakról hallani. Csak lassan, lassan ismeri meg a zománcos nagy tálat az asztalon, s hogy piros és sárga gyümölcsök illatoznak benne. Az anyja szólítja most, ölébe emeli és megringatja, mintha ladikban ülnének, valahol a beteljesülés tenger hullámain. Mit is kívánhatna még egy csöpnyi test, álmok sűrűjében veszteglő lélek? Két fehér szárny veri az ablak üvegét, bejönne a madár, hogy hírül hozza, szép nyári nap lesz ma, pünkösd vasárnapja, jó lélek, fogad magadba.
Elhangzott Kassák Lajos, a Galamb ünnepe című verse, elmondta Kelemen Csaba. Kassák Lajos, Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító, képzőművész, Érsekújváron született 1887-ben. 12 évesen gimnáziumi tanulmányait félbehagyta, hogy lakatos inasnak állhasson. Budapestre költözött, ahol vasmunkásként angyalföldi gyárakban dolgozott. 1909-ben gyalog pénz nélkül Párizsba ment. Ennek az útnak az emlékeit írta meg a Ló meghal, a madarak kirepülnek című művében. A műveltség és helyesírásbeli hiányosságok ellenére szívósan küzdött a megjelenésért. 1915-ben jelent meg első verses kötete, Éposz Wagner maszkjában, s ugyanebben az évben elindította első folyóiratát, a Tett címmel, melyet egy év múltán háború ellenessége miatt betiltottak. 1949-től művei már nem jelenhettek meg. 1953. szeptemberében az Írószövetség pártaggyűlésén kritizálta az MDP kultúrpolitikáját, ezért kizárták a pártból. Csak 1956-tól térhetett vissza a művészeti életbe. Az Írószövetség közgyűlésén beválasztották az elnökségbe. 1957 után íróként a Tűrt, képzőművészként gyakorlatilag a tiltott kategóriába tartozott. Egy 1961-es kivétel után sem Párizsba, sem Rómába nem engedték ki saját kiállítására. Ennek ellenére soha nem tagadta meg baloldaliságát, és egész életében nem választotta szét a művészt és a társadalomért felelős embert.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Birincsik Márton, valamint szerkesztő társam Tikovics Ernő nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bükkábrányt, a kesznyiteni Szamárhát pusztát és Aldebrőt látogatjuk meg az ottani események kapcsán. Elsőként a Bükkábrányi 13. ősfa fesztiválon készített riportjainkat hallják.
Csorba Istvánné vagyok, a Csernei Derejések vezetője. Most éppen itt Bükkábrányba hoztuk el a legújabb hírvérjegyes laskánkat, a Diós és a Mákos laskát, és azt kezdtük el most kínálni, és szeretnénk bemutatni nem csak a Derejét, hanem a Diós és Mákos laskánkat is.
Ez nem palacsinta?
Nem, ez az egyik legrégebbi bőti étel,
amit a nagyanyáinktól örököltünk meg annak a készítésének a tudását, és azt hoztuk most ide el, mert...
A roskát én a levesbe valót ismerem, vagy pedig esetleg, amit a...
Igen, a, hát éppen azért...
a sparheten csináltak.
Igen, az a rendes krumplilaska, már az is le van nekünk védve, tehát le van védve a csernei krumplitöltelékes túros dereje, le van védve a csernei krumplilaska, le van védve a hírvédjeggyel az Agrárminisztériumban a diós és a mákos laska, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy a legrégebbi ételeket most már, ami Csernejbe volt, azokat be tudjuk mutatni mindenhol.
Tehát én csinálhatom otthon, csak nem adhatom el Csernejként, ugye?
Hát most végül is csinálhatja bárki. Nyilván, hogy eladni mi se adjuk, kóstoltatjuk, itt is kóstoltatjuk, itt is szeretnénk mindenkivel megismertetni, hiszen a nagyanyáink örökségét, ha nem adjuk tovább, akkor a hagyomány abban maradt.
Jó, ezt ki adja tovább? Hányan vannak? Van, vagy 10 ember, vagy 15?
Nem, hanem az egyesületben jelen pillanatban 60-an vagyunk, akik ezeket készítjük, és különböző rendezvényeken mutatjuk be, de van kettő olyan nagy rendezvényünk, ami a Dereje Fesztivál, amiből most már a 13. lesz. Éppen azért járunk ide Bükkábrányba is, mert számtestvérek vagyunk a bükkábrányakkal, nekik a 13. ősfa fesztiváluk van, nekünk pedig a 13. Dereje Fesztivál.
A egyesületnek a neve...
Csernei Derejések Hagyományőrző Egyesülete.
Tehát akkor nem laskások, derejések.
Így van.
A derejéből indult.
Így van, a derejétől indult, a derejét azt folyamatosan készítjük, amikor rendezvényeink vannak, és van nekünk a másik rendezvényünk, a generációk találkozása, ami éppen egy héttel ezelőtt volt, hiszen akkor tudjuk a hagyományt megőrizni és továbbadni, hogyha rendezvényeken minél több emberrel ismertetjük meg, és ott a karcsaiak, meg a bükkábrányiak, meg nagyon sok helyről voltak csapatok, ahol a bükkábrányiak hozták most jelen pillanatban az első helyezést.
Hogy készítik, akkor ezt legalább elárulják. Nem fogok még hozzá nem
csak,
biztosan.
Nem csak, hogy eláruljuk, hanem még a receptúráját is odaadjuk mindenkinek, aki igényli. 1 kiló lisztből, 2 tojásból, 2 deszi vízzel készítünk egy leves tészta vasasságú tésztát, amit kisütünk egy patnin, egy vasalapon, és akkor ezt, mikor megsütöttük mind a két oldalát, akkor forró lobogó vízbe beledobjuk 2-3 percig, vagy 2 percig, és akkor az ott megfőtt, utána kiszedjük papír törlőre, azzal lecsepegtetjük, utána cukrozott mákba és cukrozott dióba tekerjük.
Honnan van az a vaslap, mert bár a sparhetokat kidobták, a masinákat
kidobták. Igen, de vaslapokat még mindig lehet kapni, és akkor ezeken a vaslapokat szoktuk sütni.
Alá gyújtani kint, szabadon? Vagy
nem, hanem gáztűz helyen, igen, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy van nekünk külön laskasütő lapunk már, ahol tudjuk ezt készíteni.
És akkor már 60-an vannak, mind a 60-an tudják?
Persze, mindenki tud nálunk már mindent.
Hát akkor nem is érdemes tanulni semmit sem. De tulajdonképpen azért sokan ismerhetik önöket. Én kevésbé pedig jártam Csernejenek párszor, már voltam meg hát azon a részen is. Kicsit úgy messze tűnik ettől a vidéktől azért Csernej.
Igen, hát elég messze van, de a barátság az mindig összeköt bennünket bükkábrányiakkal, és mi minden évben szívesen eljövünk az ő rendezvényükre.
Ah, értem. És akkor tele van már tugatva ez a... Fekete színű, vagy az
után? Az nem fekete, a fekete színű az a mák. Az a cukros az mák és a diós mák. De közben hadd kínáljam a vendégeket.
A Kisgyőri Népdalkör egyik tagjával beszélgetünk a folytatásban.
Szondáni Török Zsuzsa vagyok.
Olyan sűrű a program, hogy még egy szóra is alig lehet megállni. Menjünk.
Igen, várnak bennünket Kisgyőrbe, Csömörről 60 fő, a népdalkörösök, és a férfiak otthon maradtak főzni, nekik meg vendégül lettek, úgyhogy most mi megyünk, ott is fellépünk, meg közös éneklés lesz.
Aha, tehát akkor ez estig tart?
Hát igen, hát igen.
Estig. Na de hát nem csak erről beszélgettünk, hanem arról is, hogy mikor voltam Kisgyőrben, nem voltam az óvodában a múltkor, de akkor még nem jubilálta.
Igen, most volt az óvodánknak a 40 éves jubileumi évfordulója. Két csoportos óvoda vagyunk, szerencsére sok gyermek van, 60 fő, és van egy kis mini bölcsödénk is, ahova 7 gyermek jár.
Hát ez csoda. Ott, ahol van iskola, óvoda, bölcsőde, templomok, akkor ott biztos, hogy megmarad ez a település.
Igen, itt reformátusok vagyunk többségben, és új tiszteltes urunk van, és majd júni 21-e lesz a beiktatása, úgyhogy az is nagy program lesz a település életébe.
Vannak katolikusok is, főképp mocsolyások.
Igen.
Egyébként úgy bőséggel van gyerek, de hát ez miből adódik? Abból, hogy beköltöznek?
Sokan beköltöztek, szerencsére, és a harmadik gyereket is sokan bevállalták. Sőt, itt még 4-5 gyerekes családok is vannak Kisgyőrben.
Mondjuk, amit lehet, megtesz érte a vezetés is, mert
igen,
tudom, hogy amit lehet, oda visznek.
Igen, és nincs az tehát nemzetiségiek is vannak, tehát cigányok is vannak
jó,
a településen,
hát, de
nagyon jó. De, meg az, hogy tehát nincs az a mi régebben volt ilyen az a putris cigányok, úgy mondom. Most már nagyon dolgoznak a szülők, úgyhogy szépen járnak a lakáskörülmények, mert el szoktunk menni családlátogatásra, nagyon jók a lakáskörülmények, úgyhogy meg ugye nem kell fizetni, szinte egy pár gyerek fizet csak, mert olyan lehetőség van, hogy akinek az egyfélre jutó jövedelem nem éri el az X összeget, akkor nem kell fizetni, úgyhogy szinte ingyenes az óvoda, szépen járnak.
Hát lassan-lassan azért már önöknek is lesz egy kis pihenő, ugye?
Igen, hát annyi, hogy azért van sok sajnos ez a sajátos nevelésügyén, meg BTM-es, vannak azért problémák, amit főként ez a felgyorsult világ és a digitalizációhoz sok figyelemzavaros gyermek van. Már ezeket a kütyüket picikorba a szülők a gyerekek kezébe adják, úgyhogy az élő szavas mese az már annyira nem köti le a figyelmüket a gyerekeknek, úgyhogy van feladat azért az óvónéniknek, hogy tudják őket motiválni, a gyermekeket, de nagyon szép a környezetünk tényleg, és olyan a pedagógiai programunk, hogy a madárbarát óvoda vagyunk, és a környező kihasználjuk, elmegyünk sétálni, kirándulni, a lehetőségeket.
Fel is lehetne menni oda a kilátóba.
Fel is megyünk, persze. Szoktunk
vagy
szervezni.
A Mocsolyási Áldó Máriához is.
Máskor Mocsolyáson voltunk a birkákat megnézni, nincs akadály. Különben a Bozsik programban részt veszünk, Miskolcra bejárunk a fiúkkal focizni. Két fiunkat most felfedeztek már a DVTK-ba, leigazoltak. Akkor a jövő tanévben Korcsolya programon veszünk részt, a jegesmedvék hívtak bennünket. Itt is szintén a tehetségkutatás, úgyhogy attól, hogy messze vagyunk a városról, vannak azért lehetőségeink.
Hát nincs az olyan messze, pillanat alatt be lehet érni, sőt, mi több már a bicikli úton is, amit átszaktak.
Bicikli út is nagyon jó, és most a bekötő út is gyönyörűen meg lett csinálva, úgyhogy tényleg nem panaszkodhatunk.
Hát úgy látom, hogy
jó a vezetésünk.
Jó élni akkor.
Igen, nagyon. Hát szoktuk mondani, tőzsgyökeres kisgyőriek azért, meg nagy az összetartás, úgyhogy...
Gondolom, hogy nem zsákfalú, mert tulajdonképpen azért...
Tulajdonképpen Mocsolyás, igen, és még Sájrba, vagy
itt... Földúton el lehet menni.
Nem is földúton, már... hanem Bükszentkeresztre, egészen, mert Erdészeti úton el lehet menni, műúton keresztül.
Én még nem próbáltam, de egyszer kipróbáltam.
Az én lányom Lilafüreden dolgozott, a Tókertbe, és én erre járt a Bekénynek.
Ugye, amióta változott a világ, nagyot változott a világ. Az új körülbelül 30 éve a rendszer változtatás után azért sok mindent megkapott itt.
Nagyon nagy fejlődéssel mentünk keresztül. Tényleg az infrastruktúra az nagyon sokat, az intézmények mindenhol megújultak, megújuló energia, tehát napelemek vannak. Nekünk is az óvodában a villanyszámlánkat, tehát nincs magyarán villanyszámlánk, mert a napelem kitermeli.
Úgyhogy na de hogyha valaki megy Kisgyőrbe, rögtön találkozik
vendéglátásba.
A fával,
és nagyon jó vagyunk vendéglátásba is. Vannak vendégházak, és vendégszerető emberek vagyunk, hogy szeretünk sütni, főzni, úgyhogy egy tál sütemény az mindig akad. Egy kis borocska. Úgyhogy...
Igen. Nagyon vendég. Köszönöm. Azt
és az ízőzőkbe már kétszer szerepeltünk.
Gyöngyösi betyárokkal folytatjuk.
Én jó magam, Pintér Jankó vagyok, akik pedig a bőrözés vezetőt Bárdos Antal.
Na most nekem azt mondták, hogy Mátra aljai betyárok. Mátrai, itt mondhatjuk azt is, nem?
Igen, az igazság, hogy mátrai betyárok szerettünk volna mi lenni, név szerint.
Foglalt volt?
Úgy bizony foglalt volt, nem is akármi egy hegyi biciklis bandának a neve az, úgyhogy így maradt nekünk a Mátra aljai. Ami végül is igaz is, mert Mátra alján oda vagyunk, többen vagyunk ugyebár, és hát viszont van Atkári, tehát ez mind Mátra alján helyezkedik el.
Nagyonképpen akkor van itt bőrözés, illetve ez micsoda, ügyességi játékok?
Így van, népi ügyességi játékok. A Fabatka Porta készítette tulajdonképpen ezeket, tehát kézikészítésű, és nagyon nagy fantázia mellett ott kézügyességet fejlesztő játékok.
Jó, meg úgy látom a fantáziát is, mert azért ott összerakni azt a kirakót nem olyan egyszerű kisgyereknek.
Hát igen, ez egy mézeskalás ház. Gyakorlatilag van a negatív forma, a halványon látszik, tehát annyi segédlet van talán a gyerekeknek, de próbálkozni kell ugye a mézeskalás díszítéseit összerakni.
De van ott azért még ez a páros léptelős, ugye?
Igen, tehát az a léptelő léc az ugye arra szolgál, hogy többen összhangban kelljen lépni, tehát az együttműködés segíti elő, leginkább az ügyeskedés mellett. Aztán van, úgymond, libafutamunk, ott is kiegyőzség kell, mert egy csigával, igen, csigával működik, és ugye úgy lehet nyerni, hogyha minél hamarabb feltekerjük. Aztán van itt horgászat.
Ja, a túloldalon. Láttam.
Igen, technika, horgászat. Ugye, hát ezt nem is kell magyarázni, hogy mennyire tetszik a gyerekeknek. Illetve van egy hordóparipánk is, ami az egyensúlyozás segíti, tehát a hordón kell magunkat előre juttatni a kötőfék.
Ott, hogy megörökölték, tehát nem saját ötlet volt-e a játékok, vagy vannak, mit már hát önök maga... készítettek?
Hát a miénk, tehát amit mi hoztunk, az a gólyaláb, illetve van egy pár kiskézi ügyeskedés, ami asztali. Ez az összes többi a Fabatka Porta által készített, illetve hát ők jártak erre a rendezvényre, csak mivel jó cimboraság van közöttünk, gyakorlatilag, és őket máshova is hívták, egyszer felkértek minket, hogy helyettesítsük őket itt, és valahogy ránk ragadt ez a rendezvény, tehát a fesztiválon már negyedik éve vagyunk itt.
Hát akkor a gyerekek úgyis nőnek, mindig újak jönnek, legalábbis van, aki visszajön, de azért hát nem akarok számolgatni, de elég szép számmal vannak itt.
Igen, én úgy veszem észre, hogy a népjátékok egyre népszerűbbek a gyerekek is, a gyerekkedő felnőttek körében is, hagyna mondjam. Vannak olyan családok, akik már évek óta visszajárnak. Tehát hiába, hogy a repertoár azért mindig változik egy kicsit, de általánosságban ugye azok a játékok vannak, amint az előzőben, de mégis nagyon szeretik évről évre megpróbáltatni magukat.
Nem itt szólítottam meg önöket, hanem a múzeum előtt éppenséggel mondom, hát nem meg micsoda. Egy betyár ott van, és kettő betyár lett hirtelen belőle, de kétféle ruha van. Miért van színbe más, vagy egyébként is a felszerelés is más?
Hát ugye a betyároknak alapvető viselete, tehát mindig az volt a betyárnak a viselete éppen amilyen vidékre, tehát maga a népviselet, illetve ami igazából tetszett nekik. Tehát nyilván egy betyárnak például cifraszűr is járt, hiszen volt az a pénz, amivel meg tudta venni. Hát nekünk is van
hát ugyanúgy. A szerzett.
Így. Nekünk is van ám többfajta is. Tehát most elég szeliden vagyunk öltözve. A nagy meleg miatt is, meg hát a játszóház, az nem szoktunk felszerelkezni magunkat. Ugye karikás ostorral, fokossal, sőt, hát ugye vannak hegyvereink is, de hát az ide nem kell. Ez egy szelidebb.
Tehát akkor nem csak játszóház van, akkor mennek néha a betyár találkozóra?
Hát mi leginkább azt csináljuk, őszintén ez a játszóház, ez azért mondtam, hogy örökölt, hogy gyakorlatilag az egyetlen játszóházas egy évben, ez minden évben így van. Amúgy mátrai betyárok, betyár életképeket, tehát vásári pellekedéseket, korsonverekedéseket szoktunk csinálni vásárokba. Most is lesz vasárnap a 19. századi piac Gyöngyösön, azaz holnap.
Ott adják elő akkor?
Ezeket. És gyakorlatilag a születi felvonulásokon szoktunk vezetni magát a rendezvényeket, illetve részt venni.
Hagyjuk ki a hazaiakat sem, akik süteményekkel és apró dísztárgyakkal fogadták az érdeklődőket.
Takácsnyi Túrocki Henriett.
Lengyelni Kisivet.
Jakobikné Magyar Natália.
Sétálgat ma itt a nagy zajba, és akkor látom, hogy Vénusz.
Inspiráló nők egyesülete.
De most ez a Vénusz mire vonatkozik? A csillagokra, hagyjanak is azok, vagy pedig a szép
ezt vállaljuk a csillag kategóriát. Mi egy helyi egyesület vagyunk, a helyi nőket szeretnénk megmozdítani, még egészen frissen alakultunk meg, 2 hónappal ezelőtt.
Ahogy önökre nézek, nagyon nagy kor nincs, egy nyugdíjas klubba legalább 5 ember szépen oda beállíthatnának, hogy hasonló korúak legyenek.
Mi ezek a szép középkorú hölgyek vagyunk, akik szeretnénk a helyi nőket megmozdítani, hogy részt vegyenek az aktív közösségben. Ezen kívül szeretnénk támogatni a rászorulókat, de mindenképpen egy életvidám egyesület szeretnénk lenni, akik a helyi nőket mozgósítják, és megtalálják újra az életcéljukat. Nem nincsenek bepunnyadva, hanem élnek, virulnak, mozognak, közösséget alkotnak. Ez a célunk.
Nem akarok nagyon szentelen lenni, bányászni, viszik őket egy kicsikét, vagy legalábbis megnézni az ősvárnak a helyét. Gondolom, hogy kulturális szintre mennek.
Így van.
Illetve szociális.
Így van, kulturális és szociális programjaink is vannak. Most hamarosan lesz egy könyvbemutatónk, június 6-án tartunk egy könyvbemutatót, egy helyi írónő ír nagyon színvonalas könyveket, Rebecca Reed az ő neve, és a Nati Malma étteremben várunk minden érdeklődőt erre a könyvbemutatóra, ahol az író ápolónő maga lesz ott, és mesél a műveiről, hogy hogy írja ezeket. A Nati Malma étteremnek a vadásztermében lesz. Nagyon jó Facebook oldalunk van. Most kezdtük ugye 2 hónappal ezelőtt ezt a munkát, úgyhogy ezt még fogjuk bővíteni. A Facebook oldalon, Instagram oldalon lehet követni az eseményeket, amiket a programjainkra tűztünk.
Ugye most, ha összeszámolom, 4-en vannak itt, ettől
jelenleg
többen lehetnek. Mert
persze. Természetesen majdnem 30 taggal rendelkezünk, folyamatosan lehet hozzánk akár csatlakozni is, de külsős tagként is lehet részt venni ezeken a programokon, ingyenesek lesznek ezek a rendezvények, és hát szeretnénk megmozdítani a helyi nőket, hogy egy jó kis közösséget alkossunk, és érezzék a nők, hogy élnek, virulnak, bőségben vannak, szépek.
Tehát nők legyenek, ez igen, értem.
Ez egy női egyes.
A férfiak pedig csináljanak férfit, de kor kell hozzá?
Nem, abszolút mindenkit várunk.
Tehát
fiatalokat,
99.
Mindenféle. Mindenféle, nagyon színes a tagjainknak a korosztálya is, mindenféle korú tagunk van, különböző foglalkozásban, egymást is inspiráljuk, azért is lett ez az egyesületnek a neve, hogy Inspiráló Nők Egyesülete, úgyhogy egymást is támogatjuk.
Mondjuk van egy egyesület, ahhoz kell legalább egy olyan hely, bejegyzett hely, ami a székháznak mondják, de az a hely, ahol összegyűlhetnek, az megvan.
Így van, ez a Nati Malma étterme, Nati maga, Nati, a Nati Malom étteremnek a tulajdonosa az elnökünk.
Értem, tehát a hely megvan, és igen, akkor megvan az is, hogy esetleg a bejegyzés után az önkormányzat valamilyen szinten elfogadja önöket, vagy még annyira fiatalok, hogy nem is tudnak
róla. Elsősorban fiatalok vagyunk, de adószámmal is rendelkezünk. A továbbiakban minden szélesebb programokat szeretnék valósítani, akár adományokgyűjtésbe, de nyilván még az elején vagyunk, úgyhogy kezdjünk gyűjteni az ötleteket, hogy mivel tudunk egy kicsit elmozdítani a szürke napokból a nőket, de igazán a programokat, amik szeretnék, nem csak a nőkre szánt, hanem akár a nők családosan is.
Tehát a férfiak sincsenek kizárva, a apukát, nagyapát, vagy bárki vált.
A rendezvényeket mindenképpen olyanok, aki bárki tudja részt venni.
Tulajdonképpen az alapötlet akkor az étterem tulajdonosa, vagy
így
hát ő mondta, hogy jó lenne, és akkor ennyi embert hogy lehet összeszedni? Hát azért ennyi fiatal ritka egy viszonylag nem túl nagy 2000-en aluli faluban.
Az az igazság, hogy szerintem a nők nyitottak arra, hogy megmozduljanak, és legyen egy jó közösség, ahol tudnak beszélgetni egymással, programokat szervezni. Van erre kapacitásuk, és van erre befogadókészség, úgyhogy szerintem ahhoz képest, hogy 2 hónappal ezelőtt alakultunk, mi nagyon jól érezzük magunkat, bárkit várunk, nyitottak vagyunk, úgyhogy a helyi nőket is, és a térség nőit is várjuk a tagjaink közé, és olyan programokat igyekszünk szervezni, ahol mindenki jól érzi magát családosan. Lesznek olyan programjaink, ahol csak mi nők szeretnénk töltekezni, megújulni, újult erőre kapni a mindennapokhoz, de lesznek olyan programjaink is, ami kifejezetten családos, apukák, férjek. Szeretnénk ezt mindenképpen bővíteni, és egy olyan megmozdulást csinálni, amivel rászorulókat tudunk támogatni. Hasonló ötleteink voltak, hogy temetőt takarítani, vagy akár véradással, vagy karácsonyi ételosztással, ruhaadományok gyűjtésével. Tehát mindenképpen van benne egy karitatív cél, az teljesen biztos, de mindemellett fontos az, hogy mi megmozduljunk, és a mindennapokat megszínesítsük.
Fiatalok, munkaképesek, valószínű gyerek is van, tehát van minden, lehetne csinálni, hát nincs maguknak dolgok otthon.
Mi egy
hát
aktív.
Van, de az én időt valahol ki kell tartani.
Így van, és aktívak vagyunk, és fülig ér a szánk, és mosolygunk, úgyhogy nekünk ez belefér. Jó együtt lenni, azt
és
tapasztaljuk.
Ha együtt vagyunk, akkor erősek vagyunk, mert egy fecske nem csinálja nyarát.
Igen.
Nyarat, úgyhogy úgy gondolom ki, hogy többen vagyunk, többre vagyunk képesek, akár a másnak is segítségre is.
Az elmúlt percekben összeállítást hallottak a 13. Bükkábrányi Hőspap Fesztiválról. Műsorunk folytatásában a kesznyéteni Szamárhát pusztára megyünk, ahol először is egy keramikussal beszélgettem.
Trencsényi Tibor vagyok.
És honnan?
Mezőtúról jöttünk.
Húha, ez akkor híres hely.
Igen, mesterségem címere fazekas.
Hát ugye Mezőtúr és a Nádudvar, és még sorolhatnánk pár helyet, de leghíresebbek.
Fazekas és, települések, igen.
És mikor kezdtél ezt?
Az idejét se tudom, az körülbelül olyan... Hát 1992-ben végeztem el az iskolát, és akkor onnantól kezdve volt egy kis kihagyás, de tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy olyan 28 éve dolgozom a szakmában, tehát egy aktívan.
Hát amikor már lehetett úgy maszek
önálló. Igen. Önálló nem, önálló csak 10 éve vagyok.
Ja.
10 éve vagyok önálló, addig csak másnál is dolgoztam a szakmában.
Ugye, mert rádióban vagyunk, ezért egy kicsit meg kell néznünk, hogy tulajdonképp mit is látunk. Különböző főzősütőedények vannak, és a többi pedig disztább, mint?
Igen. Hát háztartási és iparművészeti kerámiák. Hát a fazekak azok samotos tűzállóagyagból vannak, a sütőtálak is. Nagyon jól lehet benne sütni, főzni, kemencébe, sütőbe, de akár gázra is tehetők takaréklángon.
Kipróbálta ön ezeket?
Hogyne, persze, mi is főzünk.
Mindegyiket?
Benne. Mindegyiket, igen. Igen, nyilvánvaló, igen.
Ez egy kicsit majdnem vicc volt, de hát azért mégsem az. Az emberek ugye ilyen nagyobb kerámiákat, edényeket veszik még, mert hát ugye otthon már szinte nem is főznek, nem is sütnek a házi asszonyok. Inkább a dísztárgyakra gondoltam, de valószínű, hogy én nem árultam soha életemben, úgyhogy nem tudom, hogy igazam volt-e, vagy nem.
Hát az igazság, hogy embere válogatja. Én azt gondolom, hogy egyre jobban kezdenek visszatérni a régi hagyományos főzési technikák is, és a régi hagyományos ízek is. Úgyhogy szerintem megint csak egyre többen kezdenek rátalálni ezekre az edényekre. Másképp viselkedik, mint egy hagyományos zománcozott fazék. Nyilván ugye ennek idő kell, mire átveszi a hőt, viszont nagyon sokáig melegen tartja az ételt. Tehát amikor elkészül benne mondjuk egy töltött káposzta, akkor érdemes rászámolni még vagy negyed órát, mert bizony, amikor kivesszük a sütőből vagy a kemencéből, még egy negyed óráig azért rotyog benne az étel, úgyhogy nem szabad túlfőzni. Tehát másabb ebben főzni.
Amiket még látok, ugye én erre ráfogtam egy káposztás, ebbe mondtam, hogy sütni jó benne a húsféleséget. Én a mai divatos darázsgarázsnak nézném ezt, mire lehet azt használni.
Igen, hát ugye a rádió hallgatóknak mondjuk el, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kis hagyma alakú, ilyen lyukacsos kis kerámia tárgy, és sokan valóban nem tudják, hogy mi lehet ez. Fejtsük meg, mert le lehet venni a tetejét.
Hoppá.
És akkor, hogyha megnézzük így az alját, tehát itt bele van ragasztva egy foglalat. Ez egy lámpás, ez egy ilyen elektromos lámpa valóban, tehát egy nagyon jó hangulatvilágítás, ugye itt a lyukakon átszűrődik a fény, és akkor nagyon szépen vetíti a falra a pöttyöket.
Még hogyha meg is lehetne pörgetni, akkor még el is szédülhetnék.
Olyan, mint egy diszkólámpa.
Másik újság, vagy mi, lesárnyőtartó?
Igen, nem lesárnyőtartó. Ez is egy lámpa, csak ez lapokból van összerakva. Ugye három lap, tehát ilyen három szögletű, és ugye mindegyik oldalán másmilyen a kivágás, ezért a falra vetített ugye mintázatok is mások, attól függően, hogy hogyan fordítjuk.
Jó, az mennyezetre, ez pedig az asztalra, vagy
jó, bepöttyözi az egész szobát.
Saját találmány?
Saját találmány, igen, de hát ezt azért úgy készítgeti más fazekas is, tehát csak maga, tehát ez a forma, meg maga a mintázat, az nyilván saját.
Az összes...
De láttam már más fazekast is ilyeneket árulni.
Tehát hasonlót.
Így, hasonlót.
Egyébként ezeket a formákat ön tervezi meg előre, tudja, hogy mi lesz belőle, vagy majd ami lesz?
Nagyon érdekes. Igen, tehát ez a sütőtál, ez a saját talán, tehát formailag is, illetve díszítésileg is. Na most a fazék, az fazék. Igazából a forma az abszolút adott, a népi gyökerekből indul ki. Annyi, hogy a díszítés, ugye ez a plasztikus, ilyen rát, úgynevezett rátétes díszítés.
Mondjuk az az érdekes, hogy egy fazékat az ember eltesz, beteszi oda alulra a szekrénybe, vagy kinek hol van a helye. Ez pedig még dísztárgynak is megfelel, tehát ha én kitenném oda az almáriumba, vagy akárhová, akkor büszke lehetnék rá, hogy igen, szép.
Igen. Kedves, hogy ezt mondja, én szoktam is ajánlani a vevőimnek, hogy tulajdonképpen azért is jók ezek, mert hogyha az ember sütfőz benne valamit, akkor nem kell külön tálalóba kitenni, hanem egyből ki lehet tenni az asztalra, mert esztétikailag is egy szép. Tehát tulajdonképpen szemünk is jól lakik.
Hát kis megyüreket is látok itt, még ezek nem tudom.
Igen.
Ez sótartó? Vagy mi lehet?
Nem.
Nem találok sose.
Az csak ilyen dísztágy. A feleségemnek is megmutattam ezt az agyagozást, és ő találta ki ezeket. Milyen kis tálkák, és ilyen kis piros almák vannak benne. Ez csak ilyen díszítési elem lehet.
Hát, vagy azt arra kifelni a kisgyerek, hogy örüljön neki, eljátszogat.
Ez ilyen felakasztatós mécses tartó.
Na, ezt már közelítettem, majdnem eltaláltam. Hát természetesen az embernek ismerni kell, hogy...
Mézes csukor, bögre, illetve van szappantartós.
Ja, ez a micimackós?
Olyasmi. Igen, micimackóra hajaz. Ez a klasszikus pöttyös bögre, szappantartó.
Hova?
Közepén egy lyuk, ahol ki tud folyni a víz, vagy le a szappanról, tehát nem ázik a szappan a vízbe. Ugye itt fekszik.
Csak a fürdőszobában megfelelő. Hát új formák, meg legalábbis olyanok, amelyek nem mindennapiak, nem megszokottak. Önnek a gondolkodása, az agya ilyenekre jár, hogy valami szebbet, valami újat készítsek?
Hát nem is az, hogy újat vagy szebbet. Hát, ugye itt az eladhatóság is számít,
jaj, hát
tehát most az ember hiába ügyes, itt igazából hát azt kell nézni, hogy tényleg amit kitalálunk, az eladható legyen, mert nekem is vannak olyan szürreális agymenéseim, amik jók arra, hogy az ember kiélje a kreativitását, de az már nem biztos, hogy el is tudom adni őket. Meg hát itt azt is nézni kell, hogy szép legyen, viszont használható, tehát mint használati táj, tehát könnyű legyen elmosni is akár, ne legyen túldíszítve, sokszor a kevesebb több. Szóval vannak ilyen szabályok, amiket érdemes betartani, hogyha valaki ezzel a szakmával foglalkozik.
Trencsényi Tibor mezőtúri fazekast hallották. A kesnyéteni Szamárhát pusztán találkoztam egy örökös pásztorral.
Németi János vagyok, Balmazújvároson születtem.
Olyan helyen vagyunk, ahol talán úgy jól érzi magát, majdnem otthon érzi magát, nem Újvárosban, ugye?
Én mindenütt jól érzem magamat egyébként.
S tulajdonképpen, ugye mondta, hogy 100 éves
igen,
lesz.
Igen.
Arra is kíváncsi lennék, hogy ebből az időből mennyit töltött a pásztorkodással.
Mindig úgy mondanám, abba születtem. Tehát lényegében mindig volt jószág, tehát úgy mondom, tanyán laktunk, tanyán születtem, ott is nőttem fel. Kisszeg úgy hívják, Balmazújváros határa, meg Darassa, két helyen laktunk. Lényegében már az első naptól volt birkánk, tehát ösmertem, így mondom, már 10 éves koromban őriztem, hogy 50-60 darab juhunk volt, tehát úgy mondom. Attól kezdve aztán, hogy közben már, hogy mondjam, hogy gazdálkodtunk, és volt egy kis 10 hold földünk, arattunk és kaszáltunk, és A birkát is őriztem, a tehenet is, lovunkból lovagoltam is, tehát úgymondva. Ebben nőttem fel az áll a pásztorságba lényegében.
Mindig saját volt, vagy pedig valami téjesz, vagy állami
gazdaságban? Majd mondom itt, hogy 58-ba bevonultam a katonasághoz, aztán leszereltem, akkor már édesapámat behajtották a téjeszbe, így tudnám mondani. Be kellett menni a téjeszbe, utána nem volt mese, én is a téjeszbe kötöttem ki. Egy nyarat voltam, ilyen arattam, kaszáltam, csípelőgépnél egy szezont végighúztam, aztán összem mondom, megyek én valahol juhásznak, így mondom, már jószág mellé. Aztán már úgy mondom, hogy 1962 őszitől aztán juhász. Attól kezdve nagy üzembe voltam juhász. Nem végig, mert 85-ig. 85-ben kiléptem a tészbe, akkor megint ilyen magángazdálkodó voltam. Már a nyugdíjas koromig úgy mondanám.
És a nagy üzemi juhászat mennyivel volt másabb, mint a saját, a maszek juhászat?
Annyival, hogy ott időre kellett fejni, egy példának mondanám. Tehát az 6 órakor reggel jött a teljes, aki elvitte a juhtejet, mert fejtünk, ugye? Fejős juhász is voltam sok évtizedék, ugye? Tehát ott időre, mert otthon nem volt időhöz kötve. Aha. Tehát mikor magánk, akkor is felkeltünk idejébe, mert aki meg akart, én annak fel kellett kelni lényegébe, de ugye nem volt üdőhő kötve, nem jött a tejes, a édesanyám beoltott a tejet, mikor kifejtük, a gomolyát csináltunk, azt vittük a piacra, mert akkor már, hogy itt még mondjam, itt mondhatom, hogy akkor volt píz a parasztoknak, ha eladott valamit, tehát nem volt fizetés. Tehát a gomolyát, vagy a tej, a túlót, a tejfelt kiköpültük, vajnak vittük a piacra, vitték a szülők azt akkor. Tehát úgy volt píz, ha eladtak valamit.
Állami gazdaság vagy TSZ, nem tudom, de azért biztos, hogy a juhász megélt akkor is, mert a 3-400 juhból senki nem ismerte, hogy melyik volt az, amelyik. Itt volt eredetileg, melyiket cserélte le. Volt ilyen?
Nem volt.
Nem. Nem. Jó, akkor.
Én már elmondom, itt most én olyannak születtem, úgymond abban nevelkedtem, hogy a böcsület. Tehát nekem nem, ne hagyd a maga, tudod a közmondást, ne hagyd a magadét, ne kívánd a másait, Istennek, embernek add meg a magáét. Nem tudod ezt a közmondást.
Hallottam de már, jó, nem csak nem olyantól, aki hiteles.
Na lényegében én nem, semmit nem hoztam el a tejesztéből, nem, se birkát, se vagy takarmán, se vagy semmit, de szóval, hogy mondjam.
De azért meg tudott élni.
Hát, amit kerestem, abból éltem meg. Tehát oda-haza még amellett tartottam, már úgy mondom, volt tehenem, disznó volt, tyúk volt, jó, tehát apró, tehát, de hát szerenyén éltünk, de én mindig úgy szeretek lefeküdni, hogy én hozzám ne szóljék senki.
Mikor volt az, amikor azt mondta, hogy már tudok mindent ebből az állattartásból, a juhászatból? Lehet azt mondani egyáltalán?
Én sosem mondtam, én sőt még elmondom, hogy én mindig azt mondtam, hogy én nem, ha azt mondanám, hogy nem értek hozzá, mondhatnám, csak csinálom. Így is mondhatnám. De ugye egymástól el lehetünk, például sántázni, vagy régen még ugye rühes birka is volt, azt is kezeltem, tehát lényegében mindent tudok, de nem dicsekszek vele, hogy én...
Mi volt a legnehezebb a juhászkodásban?
A birka fej is. 250 darab birkát megfejni kétszer napjában, így mondom, időre, meg még akkor, hogy mondjam, ugye fogni is a birkát, meg fejni is, tehát még annyi eszünk, akkor nem volt, hogy egy kalorát csináljunk, hogy ne szaladjék el a birka, fogni kellett, mert tehát az egy rettentes, nehéz munka.
És akkor hogy telt el egy napja? Reggel, hajnalba, ugye 4-5 óra körül.
A 6-ra ki kellett fejni, akkor gondolt, volt, mikor egy órakor leültünk, hogy reggel 6-ra kifejjünk.
Akkor elszámoltam magam egy kicsikét, akkor korán hajtottak be, és lefektették a birkákat. Akkor annyit is, ha legyelni akartam.
Nem hajtottuk be korán, mert akkor hajtottuk be, mikor jól lakott, így mondom. Tehát most egy példának mondanom, hogy valaki megkérdezte, hogy mennyi idő alatt lakik jól a birka. Nincs időhöz kötve. Azt látni kell, aki ott van, hogy jól lakott, nem lakott, vagy tehát szóval azt látni kell, tehát azt nem lehet időhöz kötni.
Ugye a juhász jó kutya nélkül még fél juhász sincs, hogyha minden igaz. Jó kutyái voltak?
Jó kutyáim, igen, voltak, jó kutyáim.
És kitanította meg őket?
Én. Úgy szerettem mindig olyat, kölyök, így mondom, kiskutyát szereztem, azt akkor azt megtanítottam. Én nem vettem kutyát, hogy nem ilyen jó, meg olyan jó, nekem amit én tanítottam be, az nekem jó volt.
Fajta kellett hozzá, hogy puli legyen puli.
Nem volt érdekes, bár a pulit legjobban szerettem.
Nem mondok a pulit egy kicsit?
Nem, nekem nem, úgy mondom, inkább az volt a baj, így mondom, a legelőször egy nagyon gyönyörű magyar puli kutyám volt, mikor megkezdtem a nagy üzemet, hogy nem fogta meg a birkát, csak ugatta. Tehát arra mondom, hogy nem volt.
Hát meg kellett volna csípni egy kicsit, hogy félre.
Meg kell, mert ha nem csípi meg, akkor a birka ott rákapott egyet ugatott, a többi meg oda ment, ahova akartunk. Na mindegy, már én mondom. De legokosabbnak azt tartottam a pulit, tehát.
Hát amivel kapcsolatom
volt. Igen, mert már, hogy még elmondom, amit legelőször is kutyám volt, hogy gyönyörűen szépen elment, hogy körül visszafordított a jót, akkor kiállt, két lábra felálltott, akkor szóljál még neki, vagy, de mikor azt mondja, hogy nem fogta meg, rákapott a birka, ott már semmi se volt, de szóval gyönyörűen hajtani nem is volt olyan jó kutyám, sose, hogy olyan szépen hajtott, hogy mondom, körülment rajta, visszafordította, akkor kiállt, azt várta, hogy szóljál még, hajtsad még, vagy akár még nem ismert a birka, hajtott a lábom elé, egy falkajót, úgy mondjuk.
Németi János balmazújvárosi örökös pásztort hallották, aki tagja a 12 fős hortobágyi örökös pásztor csoportnak. Végezetül Aldebrőre megyünk, ahol Kis Istvánt, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökét, Tikovics Ernő kérdezte a 10. faparagó táborról, amely június 2-án kezdődött.
A 10-et próbáltuk méltóképpen megünnepelni munkával, és az volt az elképzelés, hogy a falut is azzal köszöntjük, hogy az Aldebrő feliratot nagyméretű fabetűkből elkészítjük, és ez a falu közepén fog elhelyezkedni. Ezek a betűk, ugye az Aldebrő felirat, ez 1 méter magas és 70 centi széles betűsorból fog állni. Összessége a talpazattal együtt 6 méter hosszan, és a betűket fölül egy szőlő koszorú fogja össze, és jól látható magasságban van. Emellé pedig készítünk egy olyan padot, ami két szobor között fog állni, de két szobor lesz a tartója, és ez egy fotópont is lehet, hiszen ugyanolyan betűtípussal, mint az óriás betűk, rá van írva, hogy Aldebrő, aki erre ráül és fotózkodik, akkor egy örök emlékként elviheti azt, hogy Aldebrő járt.
Hányan vannak jelenleg a táborban, mert ez egy nagy vállalás.
Tulajdonképpen a hét folyamán 20 mester dolgozik. Van, aki kicsit hamarabb elmegy, vagy később jön. Gyakorlatilag 20 ember dolgozik. Úgy, hogy a tábor előtt 2 héttel már egy 5 fős brigád előkészületi munkálatokat végzett, és kiszabtuk a betűket, összeragasztottuk, hogy most viszonylag gyorsabban lehessen a technológia miatt, ugye ragasztónak száradnia kell, és össze kell csiszolni a felületeket, ezért hamarabb elkészítettük, és akkor így van rá esély, hogy pünkösd vasárnapra elkészül.
El kell, hogy készüljön, mert ünnepélyes átadás lesz.
Természetesen mindig fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy hát, ha mégsem készül el, de ilyen nem volt még soha, tehát minden időre elkészült, most is el fog készülni, tehát nagyon jó tempóban haladunk, bár ugye ebben a hőségben most elég meleg van már, megfeszített munka folyik, folyamatosan dolgoznak a mesterek, sorra készülnek el a betűk, a betűtalpaknak a csapolása, szerelése folyik éppen, tehát hamarosan olyan állapotban kerül, ugye a csütörtökön vagyunk, hogyha nézzük, tehát olyan sok időnk már nincsen, szombaton este ezt legkésőbb ki kell vinni a helyszínre, és föl kell heggeszteni, mert egy hegesztéssel kerül rögzítésre, korábban elkészült betonalapra, és ez az alap fogja tartani a Aldeblő feliratot, mellette pedig egy kitérkövezett területen ott fog állni ez a szüreti pad, ami ugye az egyik oldalon egy idős férfi tart a kezében egy szőlőfürtöt, a másik oldalon pedig egy fiatal menyecske, tehát a generációk összefonódását is mutatja, és fölöttük pedig egy szőlős áthidalóval az Aldeblő felirat fog látszódni, ugyanazzal a betűtípussal, mint ahogy mondtam, mint ami az óriás betűkben lesz.
Egy-egy tábor témáját, vagy az elkészülő alkotást kik határozzák meg?
Tulajdonképpen ez úgy szokott zajlani, hogy a község vezetésével, jelesen polgármester úrral leegyeztetjük, hogy mi lenne jó, ami esetleg szüksége van a falunak, vagy mi az, ami jó lenne. De általában az a menetrend, hogyha ezt megbeszéltük, ötletek vannak, és akkor ezeket az ötleteket általában én dolgozom ki, gyakorlatilag egy kiviteli tervé, és ez a kiviteli terv a munka alapja, ami persze rugalmasan változik, hiszen a tervek arra jók, hogy azon tudjuk változtatni. Tehát folyamatosan az igényekhez alakítva próbáljuk kitalálni azt, hogy mit szerethetne a falu, és ez a tábor véget ér, azonnal hozzá kell kezdeni a következő tervezéséhez, mert a faanyagok beszerzése ugye egyrészt problémás, másrészt pedig jó, hogyha száraz, pihent fával dolgozhatunk, mert most egy kicsit nyersebb a fánk, tehát ez problémás a ragasztásnál, összedolgozásnál. Tehát ha időben elkészülnek a tervek, időben meg lehet az anyagot rendelni, akkor jó munkafeltételek teremtődnek, hogy a tábor sikeres munkát végezzen.
És a feladatok hogy kerülnek kiosztásra, hogy kinek jut a figura, kinek a betű?
Ugye az első perctől kezdve én vagyok a tervezője az Aldeblő faragó tábornak, mint alapítótag, és én ismerem a faragókat. Egyrészt a faragók jellemzően az egyesület tagjai. Tehát az egyesületnek van 10-15, mikor mennyi olyan faragó mestere, akik képesek ezt a munkát véghez vinni. És amikor ilyen nagyobb munkát vállalunk, mint a mostani, akkor vendégfaragókat hívunk. Az ismeretségi körünkbe bekerülő, általunk megismert mesterek, akik tudjuk, hogy ki mire képes. Tehát én a képességekhez képes próbálom a munkákat kiosztani, tudom, hogy ki az, aki szobrot tud faragni, ha kell, akkor szoborfaragót hívunk, tudom, hogy kik azok, akik kiválóan ácsolnak, akkor ácsokat hívunk hozzá, hogyha mi nem vagyunk elegen. Tehát ilyen nagy munkánál, mint a mostani is, öt vendégfaragónk van. Van egy szoborfaragónk, aki vendégségbe jött, ő Erdélyből érkezett, és a Hajdúságból érkeztek hárman, és Borsodból is egy vendégmester, aki segíti a munkánkat. Ők ácsolnak, készítik a csapfészkeket, vagy éppen faragják a szőlős összekötőt, de az erdélyi mesterünk pedig ő a szobrot faragja. Sajnos abban a helyzetben kerültünk, hogy a Szkíta hercegnő szobra, amit 6 évvel ezelőtt faragtunk, 2019-ben, az romlott fa volt, amit kívülről is akkor nem lehetett tudni, hogy akkor úgy indultunk el, hogy a Szkíta paraknak a szobrai abból a fából készülnek, amik a Szkíta hercegnő sírján nőtek. De ezek juharfák voltak, és az egyikben biztos, hogy valami féreg lehetett, mert a harkály kikezdte és elbontotta gyakorlatilag. És ennek az újrafaragására kértem én fel Sándor Attilát Erdélyből, aki eljött és gyakorlatilag jó tempóban halad, holnap estére kész van a szobor.
Kis Istvánt, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökét, Tikovics Ernő kérdezte. Munkatársaim Bartók Beáta és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!